Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Itt ülök Szász János erkélyén, egy gyönyörű szép betesdai házban. Csak kapkodom a fejem, hogy milyen gyönyörű helyen laksz, és hogy boldognak látszol. Lehet, hogy ez csak a látszat, abban reménykedem, hogy nem. Szász János, ha valaki netán nem tudná a hallgatóim közül, nagyon híres filmrendező volt Magyarországon, színházi rendező, tanár, holokauszt kutató tulajdonképpen talán azt is lehet mondani a szónak valamilyen értelmében, amikor készített ez ügyben filmeket. Nagyon sok felé járt mindig is a fejed, és rettentő kíváncsi vagyok, hogy azóta, hogy téged nem látunk Magyarországon, és sokan nagyon hiányolnak.
Ja, ez biztos.
Egész biztos. Én tudom, nem csak mondom, hanem tudom konkrétan.
Rendesen.
Nagyon szép a hajad. Most elmegy egy sapkáért közben.
Ide jövök.
Jó, oké, addig én iszom egy kortyot.
Itt vagyok, Julikám.
Régen mindig sapkában láttunk téged. Ez a megszokott Szász János fej. Tehát azt akartam mondani, hogy hiányolnak téged Magyarországon. Megmondom, hogy miért, mert egyike voltál vagy azoknak, akik úgy ráéreztek általában a éppen legkényesebb kérdésekre, mint közember. Az, hogy magánemberként min mentél keresztül, és hogyan, az egy másik kérdés, majd erre is fogok feltenni kérdéseket, ha akarsz, válaszolsz, ha nem, nem. De hogy úgy hiányzik az ember nagyon a mostani világunkból, aki oda megy, megnézi, rájön, megmondja, megüzeni, hogy mi a gáz, és nagyon sok gáz van. Hát persze ebben az országban, ahol te élsz, itt is. De kezdjük azzal, hogy hogy vagy.
Én először azért válaszolni kell, Júlia, amit mondtál, mert akkor megyem, ez nagyon jól esik.
Mi?
Hát amiket mondasz, hogy az ember hiányzik. Mm. Tehát azért a távolság az nagy, és már 3 és lassan fél éve vagyunk itt, tehát ez azt jelenti, hogy az ember elszokik attól, hogy hiányzik otthon. Tehát ez csak azt akarom mondani, teljesen természetesen és őszintén, ám de magyar módon viszont emocionálisan, hogy köszönöm, és nekem is nagyon sok dolog hiányzik, rengeteg, otthonról.
Később szeretném, hogyha felsorolnánk azokat a dolgokat, amelyek otthonról hiányoznak, de én nagyobb örömmel kezdeném azzal, hogy mi az, ami itt viszont épp hogy nem hiányzik, szóval amitől most itt jól érzed magad, annak ellenére, hogy ez az ország is ebben a pillanatban azok közé számít, ahova az emberek nem vágynak olyan nagyon.
Igen. Hát figyelj, ezek ilyen nagyon komoly kérdések, és hát azt tudom mondani, hogy mi az, amit kapunk ettől az országtól. Ugye mi elmentünk, van a Péter, 21 éves lesz, van a Jakab, 12 éves múlt, van a Gyöngyvér, a feleségem, vagyok én, és elmondom, hogy hol tartunk. A Péter ebben a pillanatban a Bard College-ra jár, első
nagyon
éves,
híres egyetemre.
Nagyon híres egyetemre. Hudson Valley, úgy hívják.
Hudson Valley?
Igen, igen, ott fönt. És ebben a pillanatban körülbelül pár hete kapta meg a papírját, hogy a New York államban ő amerikai életeket menthet, tehát gyakorlatilag mentős lett. Habár nem azt tanulja.
Tehát nem orvos akar lenni?
Nem, egyáltalán nem
akar. Mi akar lenni? Tisztán?
Hát politikával akar foglalkozni, nem is tudom miért, de hát erről majd őt kell megkérdezni. Természetesen a Pétert nem hagyja nyugodni azt, ami velünk történt. Hiszen kit hagyna nyugodni? Ugye?
Arról beszélsz, ami veletek történt? Mert nem nagyon voltam biztos benne, hogy szabad-e kérdezni azt a szörnyű jelenetet, ami végül is, ahogy mondják, meghúzta a ravaszt arra, hogy ti elhagyjátok azt az országot, a magyar múltatokat, és elspricceljetek, ami messzire csak lehet.
Igen, a meghúzta a ravaszt azt jelenti, hogy már csőre volt töltve a fegyver. Tehát, hogy gyakorlatilag az utolsó csepp volt ez a pohárban. A mi elmenetelünk, de hogy csak válaszoljak.
Igen, mert visszatérve még a Bard College-ra, hogy ott azt is lehet, hogy az ember politológia mellett orvosi tudást is szerez.
Hát felajánlották nekik, hogy itt van ez egy 5000 dolláros tanfolyam, a Bardon ingyen el lehet végezni, Peti fogta, elvégezte, megtanulta, kőkeményen levizsgázott, és azt mondják neki ebben az országban, hogy thank you for your service.
Köszönjük, hogy segít.
Igen. Tehát, hogy ő kvázi, ha így lehet mondani, ő hadba hadba állt, a szó nagyon jó értelmében, nem katonai, hanem embermentő, emberéletmentő hadba. A Jakab kiváló tanuló, ugye úgy érkeztünk 3 évvel ezelőtt, hogy Jakab nem beszélt egyáltalán angolul.
Peti beszélt?
A Peti szépen beszélt. A Peti nagyon szépen beszélt. Neki volt egy, ez az úgynevezett Milestone intézet, ahol a gyerekek szerintem elképesztő módon készülnek fel arra, hogy jövőkép kialakítás, meg minden, és hogy a Jakab bement az iskolába, kérlek szépen május legelső napjaiban, egy szó angol nélkül, és ma már nem tudják megkülönböztetni, hogy ő amerikai vagy angol-e. Tehát magyarul azt gondolom, hogy az ország elvesztett 2 ilyen csodálatos fiatalembert, és hogyha megnézem mondjuk a Peti osztálytársait, az ő osztály létszámokból a 23-ból 21 van külföldön. Tehát az ország elvesztett nem csak a Petit meg a Jakabot, hanem folyamatosan veszíti el a tehetséges, nagyszerű fiatalokat. Mondom, nem csak a én gyerekeimről, hanem más barátaim, nem
sok
barátaim.
Sok 100 000 barátodat említhetjük, a nem is ismered őket, de azok, akik elmentek Magyarországról. Igen. Viszont a ti eljöveteletek az nem egyértelműen csak a általános magyarországi helyzetnek volt a következménye, hanem tulajdonképpen veled különösen durván bántak el, veled és a családoddal. De ez minek volt köszönhető? Mert ezt soha nem tudtam megfejteni.
Szerintem nem is ez a beszélgetés, amivel ezt megfejtjük. Hiszen gyakorlatilag egy per folyik még mindig, nem tudom hány.
Folyik?
Persze. Most éppen nem folyik, de folyik, folydogál. Nem tudom, hogy mondani. Azt mi tudjuk, annyit mondhatok, hogy ami miatt folyik, az egészen elképesztően apró, kicsi, semmi, nulla. Én úgy gondolom. De folyik, ez is elég.
Ez a bangladesi ikrek szétválasztása.
Így van, persze. És ott van egy orvos, aki...
Egy magyar orvos,
aki úgy gondolja, hogy ezt megteheti. És jól gondolja, megtehette, itt vagyunk, sok kapcsolata lehet, de nem,
tehát
nem
akarok. Tehát ő neki köszönhetitek, hogy elkergetődtek Magyarországról?
Nem, ezt nem szeretném ezt, hogy mondjam, én nem szeretném, hogy bárki ettől jól érezze magát. A dolog nagyon összetett. Ez csak egy része, hogy mi eljöttünk. Nagyon nagy része volt az SFE.
Az egy... Ez nagyjából akkor zajlott, amikor téged fegyverrel, meg a gyerekeidet fegyverrel próbáltak meg a lakásodból elkergetni házkutatásra hivatkozva. De az SFE-t is, mintha fegyverrel elkergették volna el a Vas utcából.
Te figyelj, nem akartak minket fegyverrel elkergetni, hanem ők, a rendőrök kaptak egy parancsot, érted? Tehát ők teljesítették azt a parancsot, nem velük van a probléma, hanem akik adták ezt a parancsot. Úgyhogy...
Miért akartak tőled megszabadulni? Most konkrétan nem az orvos, és nem akik a bíróságon ezt tárgyalják, hanem úgy általában te úgy érezted, hogy rád, mint Szász János filmrendező, színházi rendező tanárra Magyarországon nem, hogy nincs szükség, hanem ez a varsz is?
Nem tudom, és nem is gondolom, hogy egy saját szobrot szeretnék magamnak egyáltalán. Alakítani az egészet nem értem, persze soha nem fogtam be a pofámat, és nem is fogom, és nem is szándékozom, és mindig is kifejtettem azt, amire gondolok. Természetesen az SFE kapcsán is elmondtam mindig, amit érzek, és amit gondolok, amit fontosnak tartok. Ott is, belül is, de kívül is, hogy mit gondolok erről, hogy át akarják venni, az, hogy le akarják rombolni, el akarják foglalni, ki akarják patkányírtóval írtani.
Megtörtént.
Megtörtént, de ez volt amikor én, tehát gyakorlatilag a kilépésem után jött egy héttel a rendőrség.
És akkor egyszer csak úgy éreztétek, egymásra néztetek 4-en, vagy mondjuk 2-en a feleségeddel, és azt mondtátok, hogy itt nekünk többé nincs helyünk, vagy ez hogy volt az a döntés?
Hát nem így van, hogy nekünk ott nincs helyünk. Hiszen lesz helyünk, meg van helyünk. Meg,
na de akkor éppen?
Akkor éppen az, hogy menni kell. Tehát, hogy ez így nem fog itt menni semmi. Tehát, hogy...
Mármint ott.
Hát ott Magyarországon, tehát ugye a Péterrel, ugye a fiammal, aki a felvételi, ő egyetemi felvételi korba lépett másfél-két év múlva rá.
16 éves volt.
Igen. Tehát, hogy olyan bélyeget kapott meg, hát amikor eljöttünk is, ugye mindenféle, hogy mondjam, ilyen nem akarom, se nevet nem akarok mondani, se sorszámot és pártagsági számot, de akik írtak róla, azok szégyelhetik magukat.
De nem hiszem, hogy szégyelik. Gondolod, hogy bárki szégyeli magát ilyesmi miatt Magyarországon?
Én biztos vagyok, hogy senki nem szégyeli magát, de az a helyzet, hogy én egyáltalán nem szégyelem magunkat. Én nagyon büszke vagyok arra, amit csináltunk. Szeretnék szerény maradni ebben a dologban, de mondom, a rendőrség az gyakorlatilag kaput tette be, hogy ez így történt, nagyon sok megelőző dolog volt. Hát ugye, mivel az SFE az egy olyan eredendő ősbűnné vált, amikor már nem kellett volna ősbűn, az ősbűn az régen volt, de hirtelen egy ősbűn történt Magyarországon, hogyha valaki, hogy mondjam, ott bekoszolja magát, hangot emel, esetleg nyilatkozik, ahogy én, meg sokan, meg esetleg részt vesz abban, hogy menjetek innen, takarodjatok, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenhonnan kizárja magát. Utas és Holdvilág című filmből kizárja magát. Mindenféle...
Úgy volt, hogy azt te csinálod.
Hogyne. Hát hogyne. Nem tettem le róla, csak üzenem mindent.
Remélem, hogy meg nem. is csinálod, mert abból végül is nem lett film.
Nem. Tehát, hogy nem tettem le róla, és meg is fogom, és meg is szeretném csinálni, és hiszek benne, hogy meg tudom csinálni. Szabadjogos. Ahol tartottam.
Tehát, hogyha valaki kifejti a véleményét, akkor annak Magyarországon igen. kemény sors jut, azt mondod. Sokan kifejtették a véleményüket, volt, aki meg is lakolt érte rendesen, volt, aki nagyon erősen ragaszkodott ahhoz, hogy próbálja átvinni a csónakot a túloldalra, és némileg volt, akinek egy átmenti ideig sikerült is, de azt hiszem azért a Free SFE is, de az SFE is. Ma elég nagy bajban van, nem tudom, mit tudsz, mennyire figyeled, hogy mi történik otthon.
Nagyon figyelem.
Nagyon.
Természetesen. Hát olvasom az összes lapot, kivéve természetesen a kormány közeli lapokat, mert azok nem érdekelnek. Nem gondolom, hogy előfizetője. Tehát én nem kattintok a srácokra egyáltalán, semmelyikre. És nem is gondolom magam felhúzni, de és nem is gondolom magam, hogy én ezen szeretnék nevetni. Tehát én ezt kihagyom az életemből.
Viszont a régi barátaiddal, a régi kollégáiddal, a szakmával állandó kapcsolatban van?
Nem állandó, de kapcsolatban, amennyire...
Épp az előbb Presser Gáborral hallottalak beszélgetni igen, telefonon, igen. Tehát olyan, mint ha itthon lenne, otthon lenne, igen. És hívjátok igen. egymást.
Hát hogy nem?
Tehát ezek hogy szerint az a világ, az élő világ a számodra. Mennyire van itt egy új élet, amiben te szakemberként elfogadott vagy. Én úgy látom, hogy elég erőteljesen olvasok rólad sokat.
Az, hogy az ember elmegy Magyarországról, az nem jelenti azt, hogy elment. Hanem bizonyos dolgok, érzések, barátok ott maradnak, és ott maradtak. És nekem természetesen én ott is vagyok. Nem fizikailag éppen.
Fizikailag nem megy haza egyáltalán?
De hogy nem, haza fogok, mert hogy ne.
De azóta nem voltál Budapesten?
Azóta nem. El fog jönni a pillanat nagyon hamar, hogy haza fogok jönni. Szerintem jövő nyáron otthon leszek.
Ebben nagyon reménykedem.
Én is.
Ha értem, mire gondolok. De akkor folytassuk egy kicsit tényleg azzal, hogy valaki ebben a korában, mert te még azért fiatal vagy voltál ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy hát ilyen korban valaki hogy tud új életet kezdeni, bőven megtehetted. Nem kellett igazán új életet kezdened, hiszen neked voltak itt gyökereid, szakmai gyökereid ebben igen. az országban, ugye? Annak idején utána Harvardon tanultál?
Én 8 évet dolgoztam itt, tehát hogy 1999-ben kezdtem ide nőni egy kicsit, és 99 és 2000 között egy ilyen két laki életbe fogtam, ami azt jelenti, hogy volt a Harvardon egy színésziskola, ott tanítottam, közben rendeztem amerikai színházat, közben rendeztem magyar filmet, tehát egy ilyen két lakiság volt bennem, de hát én Amerikát megismertem, és nagyon-nagyon széles, és nagyon-nagyon sok barátom lett itt ebben az országban.
Ez hogy alakult? Annak idején én jól emlékszem arra, hogy valamiképpen Spielberg révén kerültél ebbe az országba, vagy lehet, hogy ez fordítva volt, hogy ide jöttél, és innen volt a kapcsolat a Spielbergi kutatásokkal.
Nem. Ő úgy került a képbe, hogy de nagyon szinkron volt. A Kurázsi mamát, amit még megboldogult Marton Laci kérte, hogy rendezzek a Vígszínházban, Isten nyugosztálya. Na mindegy, vele is mit csináltak, ugye? Hogy egy amerikai küldöttség látta a Kurázsi mamát, és meghívtak ide, Amerikába, és ezzel párhuzamosan, szinte teljesen párhuzamosan jött egy telefon Amerikából az Andy Vajnán keresztül. Tehát az Andy intézte ezt a dolgot.
Ő akkor volt ott Magyarországon éppen a csúcson még?
Igen. Hát azt nem tudom, hogy a csúcson volt.
Akkor volt ő ott a kezében, akkor nagy hatalom.
Igen. Hát a nagy hatalom azt jelenti, hogy filmeket tudott csinálni. És jóban volt a Spielberggel, és akkor fölhívtak egy napon, amikor ültem a, nem tudom milyen, a kerékvendéglőbe, hogy csinálnék-e filmet Steven Spielbergnek, és hát kiesett a kanál a számból. És az, azt hiszem, hogy az 90, tehát ugye a kettő nagyon szinkronban volt, az a lényeg, hogy elkezdtem ide kijönni, kijárni, és itt gyökeret eresztettem. Gyakorlatilag majd 2008-ban...
De az Los Angelesben történt,
nem? Az Los Angelesben volt, de én közben Bostonban voltam és Washingtonban.
Hát tehát, hogy a Harvard miatt is megnyilván.
Igen.
Washingtoni
igen.
Színház, ahol dolgoztál.
Igen, az arénában ott csináltam.
De ott elég hosszan is foglalkoztattak téged.
Nem, az arénában csináltam egy vágyvillamosát, ami...
Hát az nagyon nagy siker volt.
Az egy, hogy mondjam, azt vagy imádták, vagy gyűlölték azt az előadást.
Miért?
Mert a Tennessee Williams, tudjál, Tennessee Williams, itt nagyon hagyományokhoz ragaszkodóan adnak elő sokszor színházat. És a Tennessee Williams egy nagyon szép, édeskés, déli akcentussal játszott darab. Én megkivettem ebből az egészből, és egy ilyen New York-i lóba raktam, és kivettem az akcentust, és az általam a legfontosabbnak vélt dologra, a kapcsolatokra, és az alkoholizmusra koncentráltam.
Általános emberi kérdéseket céloztál.
Meg én azt nem is tudtam. Ma már tudnám szerintem, de hát amikor én ezt csináltam, akkor még, hogy mondjam, még nagyképű is voltam, meg az enyém a világ, nem minden, nem biztos, hogy ma meg.
Elég sok siker volt már akkor mögötted. A nagy filmjeid azért nagyon befutottak voltak.
A legkedvesebb filmjeid, na megcsináltam. Igen.
Annyira megcsináltam.
És akkor hazamentem, mert ugye otthon volt a Hanna, a lányom.
Aki otthon is maradt.
Aki otthon is van, és ebben a pillanatban ez a lelkemnek a legfájóbbika, hogy a Hannával nem tudok rendesen találkozni, ugye? Mert hát ő nagyon dolgozik, elesett mentálisan, nagyon-nagyon hátrányos, kamaszkorban lévő gyerekekkel foglalkozik. Ott hagyta, ő dramaturgnak tanult, és a Vígszínház ott egy ponton azt mondta, hogy én olyat akarok csinálni, aminek van értelme az életben, és ennek van, ennek csoda. Tehát, hogy ő fantasztikus segítő, és ennél jobb érzés nincsen. Minden nap beszélünk telefonon, de hát nagyon nem. Sokszor volt kint, természetesen.
De emiatt mentél haza akkor? Tehát felmerült, hogy maradj?
Hát nem, hát ott kínálgatták a zöld kártyát, hogy akkor maradj 6 hónapot, meg így, és akkor mondtam, hogy nem, mert haza kell mennem, és akkor mentem, meg hát természetesen ott volt a feleségem, aki játszott, és azt gondoltam, hogy...
Mert hogy a feleséged, a Bognár Gyöngyvér, aki nagyon jó színésznő, és aki hát gyakorolta a szakmáját egészen az utolsó pillanatig, amíg ide ki nem jöttetek.
Hát igen, a Gyöngyvér több mint 70 színdarabban játszott több filmben, tehát neki aztán van múltja, mondjuk ő nagyon boldog itt. Ezt azért hozzá kell tennem.
Pedig nem azt csinálja, amire annak idején szerződött, nem színészi munkát végez, hanem ő is gyerekekkel foglalkozik.
Ő gyerekekkel foglalkozik. A Gyöngyvér egy zsidó közösség, úgy hívják, hogy early childhood, tehát óvodáskorú gyerekekkel van, és ő egy elképesztő és egy fantasztikus sikert ért el azzal, hogy olyan, amilyen. Tehát azért itt Amerikában ridegnevelés van, tehát nagyon másképp nevelik a gyerekeket, a gyöngyvér pedig egy ilyen fantasztikusan érzékeny, kreatív a gyerekekkel. Tehát egy igazi anya. És ezt nagyon-nagyon megbecsülhet. Úgy vették föl, hogy egy óra beszélgetés után. Ő azt hitte, hogy ő ilyen konyhai állásra megy, és ajánlottak neki egy teljes állást egy óra múlva, mert látták, hogy hogy viszonyul a gyerekekhez. Mm-hmm. És azt is látták, hogy ez nem színjáték, hanem az igazi.
Na, a színjátékhoz visszatérve, hazamentél, és otthon megint csináltad a dolgodat, kezdtél volna filmet csinálni éppen, ugye?
Igen, és csináltam, és akkor csináltam az ópiumot.
Ja, akkor csináltad csak az ópiumot? Igen, hát akkor csináltam az ópiumot.
Gyakorlatilag az ópium az egy kivezető, visszavezető út volt. Akkor az volt, hogy akkor még 2008-ban rendeztem, az volt az utolsó Amerikában. 2007-ben csináltam a Hert meg az ópiumot, azt Oszlóba csináltam a Hert, és akkor a vonat úgy hazavitt, és azt gondoltam, hogy az országnak szüksége van rám, és nekem is nagy szükségem van az országra, és ez egy bombasztikus tévedés volt. Nagyon mosolyogsz. Most mit mondja, naná?
Szász Jánossal beszélgetek a Dobszerdában, Amerikában, Washingtonban, Bethesdában ülünk egy gyönyörű erkélyen, az erdő közepén gyakorlatilag. Hát nem tudom, hogy mi a boldogság, ha ez most így az, akkor ezt igazán nagyra értékelem, hogy ezt el tudtad érni ilyen rövid idő alatt. De menjünk oda-vissza, hogy az ópium, mert azért itt megállnék egy másodpercre, csak a magam szubjektív megközelítésével értékelném azt, amit én olyan nagyon bírok a Szász Jánosi.
Ja, de édesség.
Hát nem édességben mondom.
Azért elszoktam ezektől itt.
Elszoktál ezektől, hát nem ezért, nem smúzolni Amerikában akarok
nem,
neked.
Amerikában nem kényeztetik.
Nem baj, én szeretném kényeztetni. Szeretnék elmondani, hogy az ópium is, a nagy füzet, a Wittmann fiúk.
Vojcek.
Mind olyan filmek voltak, amiben én azt mondtam, hogy benned van egy olyan fajta bátorság. Mindig csodáltam ezt egyébként, hogy belemersz nyúlni a legmélyébe. Olyasminek, amiben nem tudod, hogy mikor odaérsz tényleg a mélypontra, hogy ott nem fog-e borzalmasan megcsípni, megszúrni, megharapni valami vagy valaki, de te bele akarsz menni, és meg akarod érteni, hogy mi van a mögött, hogy egy nő megbolondul, hogy a gyerekek megölik az anyukat, hogy a ikerpár úgy menekül meg, vagy úgy próbálja egymást nem menteni, vagy menteni a háború alatt. Ahogy, tehát, hogy ezeket a dolgokat nagyon sokan elmesélik, te pedig megérteted, vagy megpróbálod megértetni. Nem tudom, hogy ezt én jól látom-e, mindig fájdalmat okozol, néha dühösek is vagyunk rád, amikor nézzünk ilyen filmeket, de aztán meg azt hiszük, hogy erre szükség van.
Hát nagyon köszönöm, amit mondasz, és nagyon köszönöm, hogy tök őszintén mondod a végét is, a dühösek vagyunk rád. A filmrendezés, ami hát iszonyatosan jelzik, abban az a jó, hogy az egy igazi időutazás. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amikor, tehát az más, mint, ugye pont a Presserrel beszéltem, ő zenét ír, tehát, hogy ő abba tud, a Gábor a zenéiben tud utazni olyan mélyre, amilyen mélyre akar és fog. A zongorista, megismerkedtem, találkoztam, itt volt a Jevgeni Kiszin, adott egy elképesztő koncertet, és akkor utána lehetett vele találkozni, és megszoríthattam a kezét, és mondtam, hogy tudom, nem fogom nagyon megszorítani, de cseppet sem érdekelte, és ő Sosztakovicsot játszott, meg Chopint 3 napja, és ő pedig így mondja el, amit ő érez, ugye, hát ő egy volt orosz, aki Prágában és Izraelben él, tehát egy egészen elképesztő, szenvedélyes mesélő és történetmesélő. Tehát ő a történeteit a Sosztakovicson keresztül mondja. Én, Juli, a filmjeim, a filmeken keresztül tudom. Jó, szerintem jobban és szélesebben, mint a színházban. És talán tényleg merészebben is, mint a színházban. Mert ott minden a színházban, ott nem minden van az én kezemben, a filmben. Gyakorlatilag minden.
Jól emlékszem arra, hogy volt egy olyan idő, amikor arról volt szó, hogy a sorstalanságot te fogod megcsinálni?
Hát nekem amnéziám van, de jól emlékszem. Én igyekszem erre nem gondolni, nem emlékezni.
Ez egy fájdalmas kudarc volt a te életedben, hogy nem sikerült megkapnod ezt a lehetőséget, vagy majdnem sikerült, és aztán elvették.
Nem maradjunk annyiba, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, és maradjunk annyiba, hogy elvették ezt a lehetőséget. De nem akarok belemenni, mert nem, bizonyos dolgokban nem akarok már egyáltalán belemenni. Nem azért, mert ja Istenem, nem akarok rosszat mondani X-ről, Y-ról, hanem olyan olcsó lenne itt egy betesdai erkélyen bárkiről rosszat mondani. Az a lényeg, hogy úgy kirúgtak, mint a szart. Érted, abból a produkcióból. És az volt az életem egyik első nagyon nagy vesztesége. És azt nem is értettem.
Úgy emlékszem, még talán láttalak is benneteket Kertész Imrével ülni a Remiszben, beszélgetni arról, hogy hogyan kéne a sorstalanságot megcsinálni, és te nagyon lelkes voltál. Hát ez azért sokunknak fáj.
Erről neked kell beszélni, nem nekem. Azt tudom, hogy nekem, meg hát a Spiró György is benne volt ebbe a történetbe, Gyuri, hogy erről volt egy határozott képünk, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. A Kertész nek tudomásul kellett vennie, hogy a regényforma és a filmes forma az nem ugyanaz. A történetben az idő elmesélése, az időkeret, az idő ábrázolása az nem teljesen. Hogy az Ágota Kristófnál az egy annyira tökéletes sem megfizetni történet, hogy ez szinte egy forgatókönyvet kínál. Uh-huh. A sorstalanság az nem. Tehát, hogy ott van az időnek, van egy olyan fontos dramatikája, hogy arra nekünk azért volt tervünk, de ezt a tervet, ezt mi nem tudtuk megcsinálni.
Igen, nem menjünk, akkor tényleg bele. Vannak ennek politikai magyarázatai szerint?
Nem, szerintem nincsen.
Nem. Vagy nem érdemes nem. ezen gondolkodni. Oké, a film készítésről beszéltél, és azt mondod, hogy itt az nagyon hiányzik. De mintha csináltál volna itt is filmet.
Ezt kérlek szépen, te nagyon rosszul tudod. Én egyáltalán csináltam itt filmet. Az, hogy készülök, vagy készülünk arra,
akkor
hogy csináljunk
ezt olvastam,
filmet.
Hogy valami terv van.
Hát van, hát mi azért is jöttünk ki, hogy egy az elveszett feleség, The Lost Wife, egy ilyen nagyon fura, nagyon nem hagyományos holokauszt történetet jöttünk gyakorlatilag mi 3 éve megcsinálni. Hát azóta is azért ez folyik, azóta csináljuk, de hát meg kell találni, tehát hogy van bele nagyon sok akadály, meg természetesen vannak más filmek is.
Na de várjál, az akadály itt nem ugyanaz, mint mondjuk otthon, hogy a Nemzeti Film Alap azt mondja, hogy ez nem tetszik, ez a forgatókönyv, hogy erre nem adunk pénzt, hanem itt más akadályokba ütközik, gondolom, az ember. Elmondod, hogy miben?
Hát ez nem. Hát itt annyi van, hogy meg kell találni egy főszereplőt, és gyakorlatilag főszereplőről főszereplőre megyünk, nagyon lassan olvassák, nagyon lassan adnak választ. Egy fantasztikus producerrel dolgozom.
Tehát akkor pénz akár lehet is rá.
Hát pénz az már egyszer úgy volt, hogy van. Már egyszer úgy volt, hogy amikor a Covid beütött előtte, úgy volt, hogy start. És akkor nem start. Akkor kijöttünk, akkor úgy jelk a producert, hogy Jeff Waxman, aki csinálta a Don't Look Up, tehát ő nagyon-nagyon Nixon, de nagyon-nagyon fontos filmeket csinált. Neki más dolga volt. Akkor most a Jeff visszajött. Most
ez van, ez a dolog, ez itt van a levegőben, hát, vagy a levegődben.
Az én levegőmben van, az, hogy, tehát ez nagyon nehéz megfogni itt Amerikában, ugyanez van az nagyon sok színházi munkával is, ugye, hogy benne van a levegőben, melyiket rántjuk le, és elkezdünk vele dolgozni. Tehát itt Amerikában hozzá kell szokni ahhoz, hogy nagyon-nagyon sok tervet kell, hogy legyen, hogy abból egy véletlenül valami folytán megvalósulhasson.
Miket csinálsz most? Mi mindennel foglalkozol? Jól értem, hogy egy iskolának te vagy az igazgatója?
Nem, elmondom. Én egy álláshalmozó vagyok. Mi három éve jöttünk ide, zéró. És amit most elmondok, az 3 év eredménye. Meg az, hogy tudunk dolgozni. Tehát
nulláról kezdtétek, és ma van egy csomó minden.
Igen. Van egy állandó félállásom, ami gyakorlatilag eltartja a családot. Ez azt jelenti, hogy van itt egy iskola Washingtonban, egy ilyen nagyon menő privát iskola, aminek én vagyok a drámatanára, ami azt jelenti, hogy per év rendezek egy musicalt a diákoknak, és rendezek egy drámát. Ez az egyik. A másik az, hogy van itt a Shakespeare színház a városban, ami egy nagyon menő dolog.
Híres színház a Shakespeare.
Igen. A Shakespeare-nek van egy akadémiája, úgyhogy, hogy Academy for Classic Acting, Classical Acting, ahol Shakespeare-t kértek meg, hogy tanítsak, amire én azt mondtam, hogy nem, mert Shakespeare nagyon-nagyon nehéz. És ők mondták, hogy de. És akkor mondtam, hogy de. És akkor gyakorlatilag...
Megtanultad Shakespeare-t, és most már de.
Hát, hogy mindig féltem Shakespeare-től magyarul is, de most angolul nagyon megszerettem. És nagyon megértettem, és meg volt az első fél évünk, és életem legszebb tanítása volt. Én azt gondolom, tehát, hogy...
És te mi vagy? Drámatanár, vagy irodalomtanár, vagy...
Színész. Tehát színész tanár, tehát színészekkel. Tehát jeleneteket csináltunk, meg 16 tanulóval, akik, tehát, hogy ez már posztgraduális, tehát ezek már színészek. És ez egy egyéves program, és akkor utána mennek a Shakespeare-be, tehát hogy ez egy nagyon komoly program, nagyon hasonló egyébként a Harvardhoz, az 2 éves program.
De ott már nem tanítasz a Harvardon.
Ott már nincs ez az intézet. Ott már nincs ez az intézet, sajnos. Az egy jelentős dolog volt. Tehát ott tanítok, azon kívül tanítok jövőre, tehát jövőre megint fogok a Shakespeare-ben, és van az American University, ott most színházrendezőket fogok tanítani.
Fantasztikus.
Hát ahhoz képest, hogy Magyarországon semmi SFL, semmi az égvilágon, próbálkoztam, rimánkodtam egyébként, megmondom neked őszintén. Kértem, hogy én a Momire is, hogy hadd menjek tanítani, nem hívtak vissza.
Miért nem bajon?
Én szerintem én valahogy mégiscsak rizikósá válhattam, hogyha valaki, érted, hogyha valakit egyszer szarral bekennek, hiába nem szaros, de az lesz. Uh-huh. Tehát, hogyha a karaktergyilkosság elindul, akkor azért azt gondolják, hogy lehet, hogy mégis. Persze nem tudja senki, hogy mi. Most már én tudom, hogy mi. Nuku, zéro, semmi.
Nincs ok, csak egy nagy kabát, amit nem loptál el.
Nem, hát persze. Hát hogyne, hát hogyne. Nem lopunk. Tehát mi nem lopunk, akik dokumentumfilmet csinálnak, nem lopunk. Tehát itt az a tézise, hogy mi, nem tudom, hogy belemeltek-e, úgyhogy nem megyek bele részletek kitárgyásra, az a lényeg, hogy minden esetre rizikossá váltam, és nem hívtak vissza. Sem a Moméból nem hívtak vissza, pedig többször, mert az ízlésemnél is többször hívtam őket. A másiknál is próbálkoztam, ugye most már nem is tudom a nevét, ami nem egyetem, hanem ott van valahol az Izabella utcában. Igen, a Metunál is próbálkoztam, kértem, nem. Egy helyen próbálkozhattam volna egyébként az SFM, tehát ott
oda
azért
mondta. Oda föl is vettek volna, boldogan.
Oda, hát ott azért ott volt, ugye?
Hát mert... amíg nem bomlasztasz, aztán lehet, hogy hát, úgy kergetnek el, hogy a lábad nem érje a
fülbe. De hát volt úgy, hogy maradj, de én azt tudtam, hogy az mit jelent, ha én maradok, tehát, hogy és mondtam, hogy te menj el hozzá. De ugyanakkor nehéz volt ez az SFM, ennek egyszer szerintem, ha adhatok neked egy écest, erről egyszer érdemes beszélni.
Nem olvastad azt a könyvet, amit az Upor írt az SFR-ről? Valamint a Free SFR történetről.
Így van, nem.
Na, majd elküldöm neked. Akkor most egy olyan témára ugranék, ami persze a legjobban foglalkoztat, hogy amikor Spielberg téged megtalált, az nem volt véletlen, hiszen azt is tudom, sokan tudják szerintem, hogy különleges viszonyod van a holokauszthoz, vagy arról való gondolkodáshoz. Ez nem véletlen, hiszen a családod, hiszen anyukád és apukád is holokauszt túlélő volt.
Igen. Két dolgot akarok erről elmondani, mielőtt nagyon sajnáltatnám magam.
Én nem gondoltam, hogy sajnáltatni kell magam.
Nem, de kéne, mert azért nem olyan jó cucc, hogy első generáció.
Nem ez az elsődleges.
Az édesapukám, Szász Péter, Isten nyugosztalja.
Fantasztikus filmrendező volt, és nagyon korán elvesztette.
Nagyon-nagyon korán halt meg, de akarta is. Ezt hozzáteszem, persze.
Hány éves voltál?
Én akkor 22 körül voltam, 22-23 éves voltam, utána inkább 23-24. Hát ő a poklokat járta meg az én nagypapámmal együtt, Dachauban
voltam. A nagypapád nem is jött vissza.
Nem mindenki visszajött. Hát a Szász János, a nagypapám, is, meg Szász Péter is visszajöttek a holokauszból, és fél év kellett, amíg visszaértek, és az apám olyan rossz állapotban volt, hogy a nagypapám lent hagyta őt egy padon az Akácfa utcánál, mert nem merte felvinni, mert mondta, hogy rettenetesen meg fogna ijedni tőle. Ezt a Szász Bea, Isten nyugasztalja, a Beus is meghalt, mesélte.
Ő ki volt?
Ő az apukám testvére. És amikor fölmentek a lakásba, akkor kinyitotta az ajtót, és csak a nagypapám állt, és a Bea meg az anyukája elájultak mind a ketten, hogy akkor a Péter meghalt. És akkor mondta János, hogy a nagypapám nem halt meg, csak nem akartam, hogy lássátok, mert szörnyű állapotban van. És akkor fölhozták a padról, és egy évet feküdt egy ágyban, és Adit olvasott. És akkor ő ebből jött ki, viszont ő úgy jött ki, hogy soha nem mondott semmit. Tehát én, amikor kérdeztem, ő nem válaszolt. Ő adott egy nagyon kemény választ arra, amikor kérdeztem, hogy mi történt veled. Igazából nagyon erősen kitért ezelőtt, viszont megkaptam azt az ős... Hát én ajándéknak is... Én ezt
mert olvastam valahogy, hogy hallottam valahogy ajándéknak tekintettem.
Hát ezt, hogy viszem tovább. Ez nem csak tudás, ez érzés. Én inkább azt mondanám, hogy érzés, amikor az ember azt mondott, hogy milyen bátor vagyok. Azt tudom mondani, hogy dehogy vagyok bátor. Az, hogy kipróbálok ilyen történetet, olyan, melyen érdekel. Mit vesztek? Általában a veszteség, a vesztenivaló az nagyon-nagyon sokszor nem olyan fontos.
Azt kaptad a papától, Szász Péter filmrendezőtől, hogy erről neked kötelező tudnod és beszélned, újra és újra emlékeztetned.
Igen, ő azt mondta, hogy ő megkérdőjelezte Istent, maradjunk ennyiben, amivel nem értek egyet, nem tudok egyet érteni.
Miért?
Mert én nem tudom megkérdőjelezni, mert én nem, tehát én nem, most nem ír egy történet, hogy megtaláltam az egyházamat, ne Isten, ne izguljál, csak nem.
Nem izgultam.
Én azt gondolom, amikor én hallgatom például a Jevgenyi Kiszint, akkor én vagy bemegyek a zsinagógába itt, vagy ott, vagy a Verő Tominál, ha majd újra visszamegyek, hazamegyek, akkor ott tudok Istennel beszélni. Ez az én, ugye mindenki az My Private Jesus, ugye van ez a dal. Nekem megvan. Jézus, Isten, örökkévaló, feleségem nem zsidó, de nagyon-nagyon szeretem, amikor el tudom őt kísérni templomba. Tehát ő azt mondta, hogy megkérdőjelezte Isten, de azt mondta, hogy te zsidó vagy, és erre legyél nagyon büszke, és így is értem.
Miért? Miért kell arra büszkének lenni?
Hát, hogy bátrak maradjunk, és hogy megmaradjunk. És hogy bátran maradjunk meg, ne gyáván maradjunk meg.
Tehát őrizd meg a büszkeségedet, igen. Ne engedd oda magad.
Meg ugye a hagyományok. Ugye mik a hagyományok? A hagyományok nagyon sokfélék. A hagyomány a tanulás, az egy nagyon fontos, hogy a hagyomány a tanulás, és azt én azt gondolom, hogy az nekem fontos. De így is tettem. És valószínűleg egy kicsit túllőttem a célon, és nagyon sokszor mondtam, hogy zsidó vagyok, és büszke vagyok rá, zsidó vagyok, büszke vagyok, zsidó vagyok, büszke vagyok.
Ezért utálni kezdtek?
Hát szerinted.
Hát lehet.
Ha anyukád? Anyukám sorsa?
Igen.
Nem lehet igazából tudni.
Ő se beszélt róla?
Nem. Semmelyik. Ő annyit mondott, hogy Szegeden az SS-eknek volt szolgáló lánya. 14 éves gyönyörű lány. Tehát ő ennyit mondott el az ő dolgáról. Apám egészen mást állított róla.
Mit mondott?
Hogy Auschwitzban volt.
Sose tudtad ő belőlük kihúzni?
Nem.
Volt
nem.
Olyan, hogy leültél, és azt mondja, hogy most mondjátok el.
Hát a Szépek és Bolondokban, amit a Kálai Feri bácsinak van ez a monológia, ez gyakorlatilag apám annyit mondott, hogy ezt az anyádról írtam, és a Kálai Feri pedig az Ida, aki egy ilyen fogadott, örökbe fogadta az anyámat, egy nem zsidó asszony, aki az anyámra, meg a anyám testvérére figyelt. Tehát, hogy mondjam, na, regényesek voltunk.
És egész gyerekkorodban volt egy ilyen titok, ami körülvette a mindennapjaidat?
Na, még most is van. Hát gyakorlatilag igazából tényleg nem tudom, hogy mi van. Annyit tudok, hogy nekem erről beszélnem kell, és olyan módon is kell beszélnem, hogy filmbe, színházba, gyerekeknek holnap például, ahol tanítok, ez a privát iskolába, levetítik a Spielberg filmet, és én oda megyek, és erről fogok beszélni.
A Spielberg film A holokauszt szemei volt a címe, egy kislány volt a főszereplője, mondd el ezt a filmet?
Annyi volt, hogy egy roma kislány megtalál egy ilyen könyvet, és ez gyakorlatilag ez semmi másból nem áll, ez a holokauszt szemei, mint bizonyos passzusok. Ilyen, hogy mondjam, egy ilyen Shoa enciklopédia, zsidó törvények, gettó, Shoa, koncentrációs tábor, és akkor azokat fejti ki a film gyakorlatilag a Spielberg archívum riportjain keresztül, meg különböző képi adalékokkal.
És a kislány rácsodálkozik ezekre.
És a kislány a hangja ennek a dolognak. Akkor, és ezt mi kifejezetten iskolai célra csináltuk. Tehát, hogy ezt iskolákban nézzék gyerekek. Tehát úgy is volt megcsinálva, hogy ők tudják fogyasztani. És fogyasztották sokáig. Tehát most mondom ebbe az iskolába, holnap vetítik le, és holnap fogok oda menni, és fogok beszélni gyakorlatilag ugyanezekről, mint amit elmondok most neked.
A Spielberggel való kapcsolatodban nem csak ez volt a feladatod, ha jól emlékszem, te magad is készítettél interjúkat, vagy ezt nem jól tudom?
Ez nem hangos neked?
Valahol füvet nyírna, kemény eszközökkel, olyan igazi amerikai fűnyírógéppel, de hát most mit csináljunk?
Igen, tehát, hogy riportot nem csinált, tehát az volt a felállás, hogy a Shoa archívumnak a riportjaival dolgozunk. De hát dolgoztam nagyon sok olyan szerkesztővel, akik benne voltak ebben a dologban, de mi külön riportot gyakorlatilag szerintem mi nem csináltunk. Mi nagyon sokat forgattunk hozzá itt-ott gyerekekkel, meg mindenféle dolgot, nagyon sok dokumentumot tettünk hozzá, de az volt a lényeg, hogy mi használjuk a Shoának az anyagát.
Édesapád, mint filmrendező visszanyúlt ehhez az egész dologhoz szerinted, vagy az ő filmjeiben nem fedezhető föl egyértelműen az, hogy ő a holokauszt túlélést hogyan próbálta meg filmben feldolgozni?
Szerintem a Szépek és Bolondok az a filmje, amit kérdezel. Ott igazán szerintem nem csak egy holokauszt túlélésről van egy vallomás benne, hanem saját magáról is.
Tehát ez az ő legszemélyesebb filmje, a Szépek és Bolondok. Azóta nem sokszor láttuk ezt a filmet, valahogy eléggé eltűnt a süllyesztőbe sajnos. Lehet, hogy elő kéne venni. Te próbálkozol-e azzal, hogy apád filmes karrierjét valamiképpen megismertesd olyanokkal, akik nem ismerik?
Nem, de lehet, hogy fogok. Most, hogy mondod. Kéne, hát, hogy mondjam, van ez a bizonyos film, jó? Azon sem az ő, sem az én filmjeim nincsenek rajta.
Azt tudod, hogy mitől függ, hogy fölkerül-e egy film ezekre?
Hát nem tudom, de hát tudom képzelni. Bár egy kis vizet kell
írni. Jó, jó, igen. Jó, gyere. Abba maradt a fűnyírás.
Uh-huh.
Ez a Giotto, ez hogy került ide, vagy ez milyen?
Ez az apukámé volt.
Tényleg?
Aha. És ez kijött velünk Amerikában, hogy mindenki jött. Ez a szobámban volt otthon, Magyarországon, és most itt.
De az, hogy el van törve, az azért volt, mert nagyon nehéz volt kihozni?
Nem, az eltört hozás.
Eleve? De olyan, mint a direkt tört volna.
Hát én se tudnám, ha az lenne a feladatom, hogy ezt pont a legjobb helyen törni, akkor nem lehetne másképp igazából.
Ez olyan, mint egy filmrendező törte volna el direkt egy film díszlethez.
Nem, hanem ez gyakorlatilag ez valamilyen módon az életem, és ez a kép.
Milyen jó, látszik ezen a videó.
Bizony, ott van.
Hát itt van fölöttünk. Mikor fogsz hazamenni Magyarországra, legközelebb van már terved?
Egy év múlva.
Azt mondtad, hogy jövő nyáron biztos, hogy otthon leszel. Magyar állampolgár maradtál?
Persze.
Tehát választani haza. Innen is tudsz, persze, itt a követségre bemenni. Akkor most egy picit beszéljünk arról röviden, hogy te hogy látod, nem az egész világot, mert most nem a Magyar Péterről kérdeznélek, hanem arról a rémségről, ami folyamatosan zajlik itt nap mint nap, és amerikai újságot olvasol, vagy magyar újságot olvasol, majdnem mindegy.
Én mind a kettőt olvasom, tehát, hogy én azt tudom erre mondani, hogy elmúlik.
Én mikor?
Gondolom. Azt én nem tudom, prognózist nem tudok adni, Juli, de azt remélem, hogy egy év múlva otthon elmúlik, abszolút. És azt gondolom, hogy én nem tudok másképp gondolkozni, mint hogy optimista legyek. Érted? Ha most elkezdek az, hogy Úristen, hogy most mi van, meg hogy mi lesz, akkor az egész nincs értelme. Tehát akkor nem tudok volna bemenni dolgozni, nem tudom holnap folytatni a munkámat, itt-ott-tamott, akkor nem fogok hinni abban, hogy annyi tervem van, nem vagyok hajlandó a terveimet feladni. El fog múlni, változni fog. Látszik egy tendencia a világban, hogy merre megy Európa.
Merre megy Európa.
Szerintem elindul jó felé. Én úgy gondolom, én ahogy nézek Németországban.
Ez a reakció erre a szörnyűségre, hogy kénytelen elindulni jó felé?
Hát szerintem persze, hát hogyne. És nem azért, mert jaj, de megütöttem a lábamat, csak nem érdekel. Tehát nem akarok belemenni, hogy itt mi van. Ez egy nagyon nagy ország.
Tehát, rémséges dolgok történnek, épp most hallom, hogy itt az NIH, ami itt van a szomszédotokban, ami az amerikai tudomány fellegvára és a pénzadója, tehát amin múlik, hogy milyen tudományos vizsgálatok és eredmények születnek, azt most gyakorlatilag lefejezték, de olyan módon, hogy ezreket rúgtak ki onnan.
Igen, de jönnek vissza. Tehát, hogy azért az látszik Amerikában, hogy azért van egy jogrend. Én azért mégis úgy látom. Én bizakodó vagyok, és én nem azért jöttem ki, hogy itt a Trumpról politizálja. Nem. És nem azért jöttem el, hogy visszafele azt mondjam, külön mindenféle ilyen úgynevezett nyilas szépírőkről, hogy nem érdekel. Nem érdekel tovább a politika. Elmúlik, meg fog változni.
Nincs dolgunk vele?
Dolgunk van vele, ott van dolgunk, Juli, abban, amit csinálok. Amit dolgozom. Ugye, most csináltam például múlt héten Washington központjában ukrán egyfelvonásost olvastunk fel a legjobb színészekkel. És jöttek az emberek, és megvalósítottunk, mivel egy alagútba voltunk, ami olyan volt, mint egy, hogy hívják, egy ilyen légópince, hogy létrehoztunk, nem volt villany, volt villany, csak nem használtuk.
Tehát, mint a helyszínen lennétek, a háború helyszínén.
És ott voltak a Zajók, a Jakab zongorázott, a két legjobb színész Washington, két csodálatos színész Washingtonban felolvasott, ilyen Mécsesnél. Nekem ez a dolgom, hogy ott tegyem le a voksot a munkámba, hogy nekem mi a fontos. Ugye jövőre rendezem a nép ellenségét az egyik legfontosabb színházba. Nekem az a dolgom, hogy Theater J az a neve. Az ott van a 16. utcában, egy nagyon, nagyon jó kis színház.
Itt Washingtonban,
igen. Aztán remélem, hogy a Shakespeare-be fogok dolgozni.
Mi akarsz rá választani?
Úgy akarok rá választani, hogy van egy abszolút véleményem. Érted? Erről az egész dologról. Azt gondolom, hogy meg fog változni. Én nem tudok most így 60 nem tudom hány évesen nosztalgikusan busongani. Mert nem busongok. Tudod? Tehát, hogy nem, hanem, hogy teszem a dolgomat, dolgozunk a gyerekeinkért, megélünk, de egy dolog biztos, hogy van, hogy mindig bármi történik. Abszolút magyarok maradunk. Érted? És magyar nyelven a legjobb dolgozni, a magyar nyelven a legjobb olvasni, magyar nyelven a legjobb beszélgetni Váradi Julival. Tehát, hogy ez nem múlik el, ez erősödik, ez nem elvehető, ezt én nem akarom soha lerakni, bárhogy fáj is sokaknak, egyáltalán nem érdekel, sőt akarom mondani, hogy vissza is fogok jönni, és büszke akarok maradni arra, aki vagyok, és a nyelvemre, és bizonyos dolgokra, amire nem lehetek büszke, azokat, ahogy most kérdeztem, azokat félreteszem, és teszem a dolgomat.
Szász János volt a vendégem a Dobszerdában. Hú, de nagy mázlim van, hogy itt értelek, hogy vállaltad, hogy beszélgetsz velem, hogy ide jöttem hozzád ebbe a gyönyörű házba, és hogy ilyen jókat mondtál. Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy ilyen szépeket mondtál.
Ez volt a mai Dobszerda. A műsorban Csorba László, Mátyus László, Lőrinc Csaba, Turi Lui, Balogh Krisztián és Horváth Ádám segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.